Lassal 20 órakor jelentkezünk legközelebb, 19 óra 4 perc.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Az égbe bál van, minden este bál van.
Tengeri tehenek, válogatta Parti Nagy Lajos.
Ha kérdezné ön e bálban, hogy miért ők, miért épp ez a csoportozat, pláne miért ezek a versek, el kéne ütnem a választ. Hosszú, s remélem fölösleges. Esetleg azt mondanám, hogy déltől hajnalig. Mert Szabó Lőrinc hatalmas verse déli vers, zenit vers, a léhaság és az öröklét verse, és bizony a szakmai, a költői örökléte is, hisz amit ez a középkorú férfi a földvári mólón, pontossággal, tárgyassággal, önnön nagyító üveg húsával mivel, az ismételhetetlen és utánozhatatlan. De hát Rilke utánozható-e? Az őszi nap, az az alkonyati fasor, az a természetes és reménytelen átjárás a falevelek és az Isten között. És hogy miért Dzsida? Miért az édes, titokzatos és slágerrugózatú esti teázás? Nem tudom. A dallamáért? A glóriáért a fogason? És hogy miért Babics? Hát miért nő a fű, hogyha majd leszárad? És miért szárad le, hogyha újra nő? Talán ezért az esti kérdésért, Babics hangjáért, a szigorú pátusszáért, ami messziről, nagyon messziről jön, és nagyon jó, hátborzongatóan jó hallani. Tám, mert már régen kihalt ez a hang, mint Morgenstern tengeri tehene a szeanszban, ebben a lehelletnyi, nagyon finom abszurdban, mely mögött, ha igazán odafigyel ön, ott zúg a tenger. Magyarul zúg, Kosztolányi fordításában, kinek hajnali részegségéből ez az egész heti alkalmi vendégség a címét kölcsönözte. Mert hogy bál van, hölgyem és uram, hallgassa őket, tegye le a poharát, vagy épp emelje rájuk. Szabó Lőrinc, a földvári mólón.
Partra döng a tó. Nagyító üveg húsa alatt ingó terméskövek dagadnak, fogynak. Ahogy éleik szöge a híg kristályban megtörik, szűkül vagy tágul, a dirib darab roncsok együtt emelik hátukat, torz teknős békák a vízzel, amely szabályosan lüktetve futja el mohos lapjukat. Aztán lecsorog, s fél vagy negyed ütemkésés konok játékával kontrázgatja saját lélegzetének nyugodt ritmusát. Nyíló recék kereszthálózata borzong egymáson át, ide-oda, s lent a napsütött fenék homokon, hol halak húznak, lehellett finom árnyuk együtt fut, s együtt tűnik el a fénytörés színörvényeivel. Mert már is új hullám nő, és üveghúsa alatt a torz terméskövek megint tagadnak, fogynak. 15 másodperc telt el, s két hullám között mely jött s elomlott, most megint csorog a sok kis csurgó, fecseg és locsog, s megint árnyat húz a fenékre a felszín futó rece hálózata. S mindez folyton így ismétli magát, így a játék az örök léten át, így a léhaság, s túlél minket is, és túléli ellenségünket is. Túl ez a semmi, ez a tündekép, túl a királyok, hősök és a nép minden jövőjét, jelentéktelen, mégis másod, rettentő végtelen.
Rainer Maria Rilke, őszi nap, Kosztolányi Dezső fordításában.
Uram, itt az idő, oly hosszú volt a nyár. A napórán fektesd el hosszú árnyad, s engedd az orkánt a pusztára már. Még csak néhány kövér gyümölcsöt éresz, adj nékik még két délies napot, hogy a belük napfénytől lenne édes, még a tüzét borrá változtatod. Kinek nincs háza, annak sose lesz tán, ki egyedül van, egyedül marad. Hosszú levelet ír és olvas eztán, vagy bús allékban járkál hallgatag, s bámulja a fakó napsugarat.
Dzsida Jenő, esti teázás.
Az ódon művi óra ver, a mennyezeten pókok szőnek. Homlokodon bánat hever, bánata özvegy néma nőnek, ki fogytom végnyúl, mint a hold, mert arra gondol, ami volt, s húnyó tűznél fonnyadva fázik, és arra gondol, aki holt, míg zöld, nagy árnyú lámpa mellett magányosan csendben teázik. És akkor jövök. Halk nesze nincs saruimnak, mikor belépek. Nesztele moccan a kilincs, borzadva néznek rám a képek. Én is teázom, kedvesem, mondom lágyan és kedvesen. A hunyt parázsnak lángja támad, és felakasztom csendesen kék sapkád mellé a fogasra fénylő mennyei glóriámat.
Esti kérdés. Babics Mihály hangját hallják.
Midőn az-e? E lágyon takaró, fekete, íma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden szüszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszi a szivárványos románcot, és úgy pihennek, ellepelnek árnyán e könnyű, sima, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik ellepelt ternek. Olyankor bárhol járj a nagy világban, vagy otthon ülhet barna bús szobádban, vagy kávéházban bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfényű gáz, vagy fárosztan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepettel álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül a távol utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a ríván, hol lángot apróz masz opál tükör, mereng a messze múltba visszaríván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpános képe, van is már, de nincs is. melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teherít, de kinti. Ott emlékektől terhes fejedet, a márványföldnek elfüggesztheted. Csupa szépség köz, és gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra fogsz gondolni árván. Minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az egy, ez szárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e búzdanaid a lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét nem lelő idő? Vagy vesz példának a picin füszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárod? Miért szárod le, hogyha újra
nő? Christian Morgenstern, Seance. Fordította Kosztolányi Dezső.
A kihalt tengeri tehén egy este a Müllerné ő nagyságát kereste. Fölírta néki egy papírra halkan e mondatot: én már régen kihaltam. Ezt körbeadták szépen a terembe, s a tengeri tehén elment merengve.
Kosztolányi Dezső, hajnali részegség.
Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasvas, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az égbolt egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaát. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lámgyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 éve, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott, egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De patt tanú szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.
Tengeri tehenek, Parti Nagy Lajos műsorát hallották. A verseket elmondta Molnár Ildikó, Takács Katalin, valamint hangfelvételről Babits Mihály, Latinovics Zoltán és Tomanek Nándor. A műsort Molnár András, Rosenman Péter, Szebényi Cecília, Tóth Balázs és Zoltán Gábor készítette.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 29-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A makacs ember. Hol volt, hol nem volt, valamikor régen élt egyszer egy ember a feleségével. Az asszony dolgos, ügyes és talpra esett teremtés volt. Az ember meg olyan rest, hogy még egy szalmaszálat sem tett volna arrább. Sokat szívódtak az ember lustasága miatt. Végül az asszony megsokalta és kifakadt. No, férj uram, ez így tovább nem mehet. Reggeltől napestig nem teszel más, csak karba tett kézzel lopod a napot. Még az órodat sem tukott ki a házból, hogy megtudjál valamit a világ folyásáról. Semmi dolgom a világgal, felelte az ember. Apámtól maradt rám néhány tehén és jó. A tejből, vajból, gyapjúból nekünk is juttatnak, és még egy kis pénz is csúrran cseppen a pásztoroktól. Ami munka meg a ház körül akad, főzés, mosás, takarítás, az a te dolgod. Az asszony felfortyant. Talán én itassam a borjút is? Hát, azt ugyan várhatod. Ha a fejed tetejére állsz, akkor is te itatod meg a borjudat. Mit gondolsz, akkor miért vettelek feleségül? Méltatlankodott az ember. Azért, hogy rád meg a házra gondot viseljek. A borjúthoz semmi közöm. Nem addig van az, fújta az ember a magáét. Ha már egyszer a feleségem vagy, mindenben engedelmeskedned kell nekem, még ha azt is mondom, hogy ugorj le a háztetőről. Nem hiába mondták a bölcsek, az asszonynak Allah után ura az első. Bármit is parancsol az ember, az asszonynak engedelmeskednie kell. De csak annak, aki ember a talpán, vágott vissza az asszony, és nem egy ilyen nyámnyila embernek. Így perlekedtek sokáig, de csak nem jutottak dűlőre, hogy ki is itassa meg a borjút. Legvégül abban egyeztek meg, hogy aznap itassa meg az asszony, másnap azonban az itatás annak a dolga lesz, aki felkelés után először megszólal. Másnap reggel fölkelt az asszony, megvetette az ágyat, felsöpörte az udvart, aztán elkészítette a reggelit, de mindezt anélkül, hogy egy árvaszót is szólt volna. Az ember is felkelt, és egy nyokkanás nélkül megreggelizett. Látta az asszony, ha otthon marad az emberrel, előbb-utóbb szóra nyílik a szája. Fejére borította hát a fátylat, és kifordult a házból, hogy szomszédol egyet. A kaput nyitva hagyta. Amint az asszony elment, felállt az ember, kiment a pitvarba, és letelepedett a lócára. Hamarosan egy koldus vetődött arra, egy darab kenyeret vagy néhány fillért kért tőle. Mondta a koldus a mondókáját, az ember meg oda se hederített. A koldus erre felemelte a hangját. Allah nevében, könyörülj rajtam egy kis kenyérrel vagy néhány fillérrel. Látja, hogy az ember mozog és lélegzik, de néma, mint a hal. Megzavarodott, nem tudta mire vélni a dolgot. Süket ez akármi legyek, mondta magában. Közelebb lépett hozzá, és jól kieresztette a hangját. Az ember meg csak ült, mint a cövek. A koldus most már biztos volt benne, hogy süket. Közben az ember így gondolkodott. Bizonyára a feleségem küldte ide ezt az embert, hogy szóra bírjon, aztán majd idejön, és azt mondja, itasd meg szaporán a borjút, no, de én tőlem ugyan nem hallanak egy szót sem, még ha égföld össze is szakad. Mikor a koldus végleg megbizonyosodott, hogy az ember süket, fogta magát és bement a házba. Tarisznyáját letette a földre, és ami kenyeret sajtot az asztalon talált, mind beledobálta, azzal ki a házból, s ment, amerre látott. Az ember mindezt jól látta, de ne adj Isten, hogy rászólt volna, mert akkor a nyakába szakadt volna azonnal a borjúitatás gondja. Alig, hogy a koldus elment, beállította a borbé. Látja a lócán ülő embert, megkérdezi. Akarod, hogy megnyírjam a szakálladat és rendbehozzam a hajad? Az ember kötötte magát elődi bolondságához, és a fülebotját sem mozgatta. A borbé meg így okoskodott magában. Hallgatás? Beleegyezés. Ezzel az ember elé tartotta a tükröt, és megkérdezte. Talán vágjam le a szakálladat, és nyírjam le olyanra a hajadat, mint a kacsa farka. Az ember erre sem szólt egy szót sem. A borbé elővette a borotvát, jól megfente, és megborotválta, megnyírta az embert. Olyan séma lett annak egyszerűen a képe, mint a tenyere. Aztán oda nyújtotta a markát, és a fizetséget kérte. Az ember csak hallgatott álhatatosan. A borbély nem tágított, de az ember oda se neki. Végül megsokalta a borbély. Ennyien, ne tedd ezt, hogy süket vagy. Add csak ide szaporán a nekem járó pénzt. Semmi válasz. A borbély erre belenyúlt az ember zsebébe, kivette a pénzét, és útjára ment. Még ki sem lépett a kapun, amikor betért egy leány csinosító. Amint a csupaszképű embert meglátta, oda ment hozzá, kitépkedte a még meglevő szőrszálakat, és jól kipirosította, bepúderezte. Azzal ő is útjára ment. Nem sokkal azután egy tolvajtén fergett a ház előtt. Bedugja a fejét, hát látja, hogy a lócán egy nő ül férfi ruhában, haja rövid, és az arca ki van festve. Oda lépett hozzá, és megkérdezte. Lelkecském, miért ülsz fátyol nélkül, miközben az ajtó tárva nyitva? A hajadat meg miért nyírtad le ilyen rövidre? Mintha csak falnak beszélne. Közelebb jött, látjám, hogy víz az férfi, akiből jócskán csúfot űztek. Ekkor rácsapott vagy kétszer a fejére, és ráripakodott. Az ördög bújjon beléd, miért nem felelsz, ha kérdeznek? Az ember közben azt mondogatta magában. Túljárok én az eszeden? Az asszony küldte őt is, hogy szóra bírjon, és aztán itathassam az üszőt. Ebből ugyan nem esztek. Majd meglátjuk, melyikünk marad felül. Mikor a tolvaj látta, hogy az embert semmi sem mozdítja ki némaságából, hamar átkutatta a szobákat, és ami könnyen elemelhető értékes holmit csak talált, mind elvitte. Éppen egy várra való volt. Hallgassuk csak meg, mi történt az üszővel. Szegény állat az istálóban a szomjúságtól már se élő, se holt nem volt. Szarvával ekkor kidöntötte az ajtót, az udvar közepére jött, és bőgni kezdett. Az ember meg azt gondolta. Ez a pokorra való asszony még az üszőt is felbíztatta, hogy alkalmatlankodjon itt nekem, és kihúzza belőlem a szót. Eddig sikerült némán maradnom. Egy üsző csak nem fog ki rajtam. Eközben megjött az asszony. Az üsző az udvar közepén oda ment hozzá, orrával megbökte, és inni kért. Ránézett ekkor az asszony az emberre, de nem ismerte fel. Azt hitte, hogy az ember második feleséget hozott a házhoz. Oda lépett hozzá, és megkérdezte. Te asszony, mondd, hogy kerültél ide? Az ember örömében majd kiugrott a bőréből, elrikkantotta magát. Vesztettél, vesztettél, szedd magad, itazd meg szaporán az üszőt. Mikor az asszony látja, hogy ez víz a férje, hát csak leesett az álla. Az arcán nem volt egy fia szőrszál sem, száján meg vastagon állt a pirosító. Ráförmett az asszony, hogy a méngő csapjon beléd. Hát belőled micsoda maskarát csináltak, ki pirosított ki, mi van a szakálladal, hogy néz ki a hajad? Azzal kétszer-háromszor nagyot húzott az ember fejére, és indult megitatni az üszőt. Megy a szobába, látja ám, hogy a ládafia mind szana széthever. Megértette tüstént, hogy tolva járt a házban, és elvitt mindent. Rákiált az emberre. Tán meghaltál, vagy aludtál, hogy nem tudtál kiáltani? Az ember megfeleli. Halott sem voltam, még csak el sem aludtam. Csak tudtam, te küldted a nyakamra ezeket, hogy szóra bírjanak engem, hogy aztán itathassam az üszőt. Az asszony kifakadt. Az ördög vigye azt a makacs fejedet. Most aztán ihatjuk a levét a megáltalkodottságodnak. Oda már a pénz, becsület. Te meg örülsz, hogy nem neked kell itatnod. Na de mondd hamar, mikor járt itt a tolvaj, és merre ment el? Vagy fél órája mehetett el, dörmögte az ember. De hogy merre, azt nem tudom. Az asszony meg tüstént a tolvaj után eredt. Az üsző utána. Az utcán gyerekek játszottak, megkérdezte tőlük. Egy ember jött ki ebből a házból zsákkal. Nem láttátok, merre tartott? Dehogy nem, felelték a gyerekek. Kifelé ment a városból. Az asszony neki indult, és elhagyta a várost. Az üszőt egy madzagnál fogva vezette maga után. Ment, mendegélt. Mikor már jókora út volt mögötte, hirtelen meglátta az embert, akit keresett. Rögtön tudta, hogy ez csak a tolvaj lehet. Nosza meggyorsította lépteit, utolérte, sőt még meg is előzte. Látja a tolvaj, hogy egy nő halad el mellette egy üszővel, és ugyancsak szedi a lábát. Utána kiállt. Nővérke lelkem, hová igyekszel? Idegenbe voltam, és most hazafelé tartok. És miért sietsz olyan nagyon? Kérti a tolvaj. Azért, feleli az asszony, mert egyedül vagyok, és még világosban szeretnék eljutni egy karavánszerájhoz. Nem szeretném, ha rám esteledne itt a pusztán. Ha lenne velem valaki, akkor bezzeg nem fárasztanám magam, és nem csigáznám el ezt a szegény üszőt sem. Ha te is úgy akarod, menjünk együtt, ajánlotta a tolvaj. Az asszony beleegyezett. Mentek, mendegéltek, beszélgettek. Az asszony helyreteremtésnek látszott, a tolvaj gondolt egy nagyot. Nővérke lelkem, aztán van-e férjed? Ha lenne, felelte az asszony, nem kódorognék egyedül a pusztán egy szál üszővel. Szót szóba öltöttek, végül a tolvaj feleségül kérte az asszonyt. El is határozták, hogy mihelyt a városba érnek, a kádi elé mennek, és megegyeznek a jegypénzben. Együtt baktattak most már szép egyetértésben. Napnyugtára egy faluba értek. A tolvaj ekkor azt mondta. Legjobb lesz, ha már mint férj és feleség megyünk a bíróházába, és megszállunk ott. Csak menjünk, felelt az asszony. De férj és feleség csak akkor leszünk, ha már voltunk a kádinál. A tolvaj, mit volt mit tenni, beleegyezett. Egyenesen a bíróházába mentek, és kaptak is szállást. Vacsora után megvetették az ágyat. A szoba egyik sarkában a tolvaj, a másikban az asszony feküdt. Éjfél tájban, mikor a tolvaj horkulása már az égig hallatszott, az asszony felkelt. Először a kamrába ment, hozott egy marék lisztet, és ragacsos tésztát készített. A tésztával bekente a tolvaj és a bíró saruját. Aztán vette a tolvaj zsákját, kiment az udvarra, és kioldozta az üszőt az istálóból. A zsákot rákötötte, azzal szaporán hazafelé vette az útját. Az ajtó csapodása felébredt a bíró felesége. Nosza keltegeti a férjét és mondja. Valaki becsukta az ajtót, eredj nézd meg, nem tolvajok szálltak-e meg nálunk az este? Kapja magát a bíró, húzza a saruját, hogy menjen, de a lába beleragadt a nyúlós tésztába. Eldobja hamar a sarut, és mezitláb siet az ajtóhoz. Látja, hogy tárva nyitva. Visszatér a házhoz, hát a két vendége közül csak a férfi van ott, az asszonynak hőlt helye. Rákjált a tolvajra. Hé, testvér! A tolvaj szeméből azon nyomba kiszállt az álom. Mi a baj? Kérdezi. A feleséged elcsúfította a sarumat, mondja a bíró. Az ajtót tárva nyitva hagyta, és elment. Nem tudom, nem lopott-e valamit? Nem lopott ő semmit, feleli a tolvaj. Néha rájön a bolondság, és elköveti ilyen tréfákat. Ekkor körülnézett, és látta, hogy a zsáknak nyoma veszett. Rögtön tudta, hogy az asszony ellopta tőle, és elvitte. Odafordult ekkor a bíróhoz, és így szólt. Rögvest utána eredek. Ne adj Isten, még összetalálkozik egy tolvajjal vagy csalóval, és az elveszi tőle az üszőt, őt magát pedig szolgálójává teszi. Veszi a saruját, a lába nyomban beleragad a ragacsos tésztába. Nem akarta, hogy a bíró észrevegye, ezért nagy üggyel, bajjal elcsúszogott az ajtóig. Ott a bírótól búcsút vett, kitisztította a saruját, és útnak eredt. Közben már pirkadt. Az asszony megtett vagy 7 járásnyi utat, már csak a fele út volt hátra. A tolvaj rátért a főútra, és szaporán szedte a lábát. A fele út után egyszerre észreveszi az asszonyt, meg az üszőt. Az asszony hátra kémlel, és látja, hogy nyomában a tolvaj. Nagy ijegység szállta meg. Aztán az üszőhöz fordult, és így könyörgött neki. Üszőcském, ez a nagy veszedelem minden miattad van. Ha a tolvaj utolér, egy fabatkát sem ér az én életem, téged meg magával visz, és még álmodban sem fogsz viszont látni. Ezzel hátrafordította az üsző fejét, és azt mondta, nézd csak, már itt is van. Leholdott a nyakáról a madzagot, és elhajította. A tolvaj már alig néhány lépésre volt tőlük. Az üsző dühösen ránézett néhány lépés hátrát. Aztán hirtelen rárontott, és egyik szarvával úgy beleöklelt a tolvaj hasába, hogy az menten a földre fordult. Az asszony nagy örömében össze-vissza csókolgatta az üsző pofáját. Aztán mentek hazafelé. Még nem ment le a nap, s a csillagok sem jöttek fel az égre, mikor már otthon is voltak. Ahogy belép az asszony az udvarra, látja, hogy a kapu tárva nyitva, az ember meg ugyanúgy, mint tegnap, a lócán üldögél. A festéket még le sem törölte magáról, és látszott, hogy ki sem mozdult a házból. Nézi az üssző az embert, aztán rápillant az asszonyra. Néhány lépést hátrál, s öklelné föl az embert is, mint a tolvajt. Az asszony hamar megragadta a szarvát, és így szólt. Hagyd el, üszőcske! Akármint is van, mi már együré tartozunk, mint kapát meg a bélése. Makacs ugyan, de a szíve jó azért. Az üsző lehajtotta a fejét, és ment az istálóba. A következő napról kezdve az ember a kezéből etette, itatta az üszőt. az meg hamarosan tehén lett, és áldást, vagyont hozott rájuk.
A makacsvarjú. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy abjár, aki nagyon gazdag volt. Egyszerűen fia volt néki, az egyszerű jámbor mehrák, akit nagyon szeretett. Amikor a fiú felcseperedett, s bajsza szakálla is kiserkedt, az apja választott neki feleséget. Az asszonyka igen ügyes, értelmes és fürge teremtés volt. Az abjárnak békességben teltek a napjai. Minden este vacsora után felesége, fia és menye körében sokáig elüldögélt a lámpa mellett. Ő volt a falu bírája is, és mindenki szívesen teljesítette utasításait. Telt múlt az idő. A napok, a hónapok és az évek egymást követték. Az abjár lassan megöregedett, elgyengült. Egyik este maga köré gyűjtötte családját, és így szólt. Elvégeztem minden dolgomat itt a világon, s hamarosan búcsút kell vennem tőletek. Mehrák fiam, fogadd meg nékem, hogy halálom után nem hagyott kialudni a lámpát, s nem hagyott, hogy sötétség üssön tanyát a házban. Ha egyszer sorsod úgy hozza, hogy szegény leszel, fogd meg az eke szarvát, szánts, ves, a föld majd áldást hoz rád. Néhány nap múlva az abjár örökre itt hagyta a világot az élőknek. Mehrák foglalta el apja helyét, de nem igen tudta, mit is tegyen. Nyakra főre szórta a pénzt, s egy napon arra ébredt, hogy egy tehénen kívül semmije sem maradt. Ettől fogva a tehén tejéből kellett megélniük. Milyen forgandó is a világ, akik még a minap bárányhúson és tyúkon éltek, ma csak száraz kenyéren tengődnek. Mehrák egyik nap kiment a földekre, és szeme megakadt a szérűn. Eszébe jutott hirtelen, mi is volt apja végső intelme. Ha egyszer sorsod úgy hozza, hogy szegény leszel, fogd meg az eke szarvát. Meghányta vetette a dolgot, és elhatározta, hogy eladja a tehenet, s az árából vesz egy kis földecskét és vetnivalót. El is adta a tehenet, árából földet vett, és vetőmagot szerzett. Aztán fogta az ekét, és munkához látott. Közeledett már az aratás ideje. Egyik reggel Mehrák egy varjút pillantott meg a búzájában, amint javában pusztította a magot. Felkapott egy követ, s feléje dobta. A varjú felröppent, aztán rászállt a mezsgye szélén egy fekete kőre. Mikor Mehrák munkához látott, újra dézsmálni kezdte a termést. Mehrák ismét feléje hajított egy követ. A varjú erre újra a fekete kőre repült. Így ment ez jó ideig, amíg Mehrák meg nem unta dobálózást. A varjú ott maradt aztán egész nap estig. Másnap is folytatta ezt a játékot, Mehrák végül kifakadt. Hallgass rám, te varjú! Mi végre pusztítod ilyen megáltalkodottan a vetésemet? A varjú meg csak károgta, kezed lábad békjóba verem, rajtad pedig csak nevetek. Mehrák nem tudta, mit évő legyen a varjúval. Este elmesélte feleségének a történteket, az asszony azt tanácsolta. Holnap reggel, mielőtt még a varjú odarepül, légy egy kis szurkot, olvasd meg, és öntsd rá a fekete kőre. Ha a varjú aztán megjön, és rászáll a kőre, a lába beleragad a szurokba. Akkor te fogd meg, és üsd agyon. Ó, pompás asszony vagy te, okos tanácsot adtál, meg is fogadom. Másnap reggel vett egy kis szurkot, megolvasztotta, és ráöntötte a fekete kőre. Felkelt a nap. Hamarosan feltűnt a varjú. Berepült a búza közé, és dézsmálni kezdte. Mehrák a fülebotját sem mozgatta addig, amíg a nap jól fel nem olvasztotta a szurkot. Akkor fölkapott egy követ, és a varjú felé dobta. A varjú fölröppent, s rá egyenesen a fekete kőre. Lába nyomban hozzáragadt. Mehrák akkor odament, és megfogta. Készülődött, hogy agyon csapja, mikor a varjú megszólalt. Miért teszed ezt? Mehrák meg azt felelte. Kezed lábad békjóba verem, rajtad pedig csak nevetek. Ha szabadon engedsz, próbált egyezkedni a varjú, szántóföldednek még a környékére sem jövök. Ha viszont megölsz, akkor árva kis fiókáim megátkoznak téged, s tetted keservesen meg fogod bánni. Mehrákot levette a lábáról a varjú könyörgése, és szabadon engedte őt. A varjú egy közeli kőre repült. Ó, Mehrák, mondta aztán, megkímélted az életemet. Jó tett helyébe jót várj, adok neked egy tollat a szárnyamból. Jól őrizd meg, s egyszer valami baj ér, dobd föl a tollat a levegőbe, aztán kövesd, amerre csak repül, s el fogsz jutni hozzám. Én aztán minden bajodon, bánatodon segítek. Jó lesz, köszönte Mehrák. Ezzel fogta a tollat, hazavitte, odadta a feleségének, és azt mondta neki, hozd a vasládikát, s tedd el gondosan ezt a tollat a legfenekére, talán egyszer még szükségünk lesz rá. Az asszony elvette a tollat, s jól eltette a ládikába. Eltelt néhány esztendő, egyszer aztán aszályos év következett rájuk. Az eső nem esett, minden kiszáradt. Mehráknak nagyon rosszul ment a sora, egyik nap így szólt hozzá a felesége. Mi lenne, ha elővennéd azt a tollat, és felkeresnéd a varjút? Jól mondod, hozd csak ide azt a tollat. Fogta Mehrák a tollat, kifordult a házból, és földobta a levegőbe. A toll pedig, mintha a szél vitte volna, szállt, szállt, Mehrák megkövette. Így ért el egy hegyre, s azon egy vasvárhoz. Meglátott egy torzomborz, kócos dévet, amint éppen alszik. A dév, mihelyt Mehrák szagát megérezte, felébredt, s törmögni kezdett. Hát te fehérfogú, fekete szemű emberfia, mit keresel itt? A tollat követem, felelte Mehrák. Akkor eredj tovább Isten hírivel, mondta a dév. A toll száll tovább, s berepült egy barlangba. Mehrák utána. Egyszer csak észreveszi a varjút. No csak, Mehrák, üdvözölte a varjú. Örülök, hogy megemlékeztél rólam. Mehrák elmondta, hogy a szárasság miatt nagy ínségben vannak. A varjú nyomban előhozott 3-4 zsák búzát, és azt mondta, amíg az aszály tart, ez majd kisegít benneteket. Még egy tyúkot is ajándékozott Mehráknak, és megmagyarázta. Ez a tyúk naponta egy aranytojást tojik, és nem fogy ki soha a tojásokból. Ezen túl nem lesz gondod a pénzre. Mehrák vidáman és boldogan tért haza, s rendre elmesélte a történteket. Jól van, mondta az asszony, de nehogy eláruld bárkinek is, hogy egy ilyen tyúkunk van. Mehrák azonban nem hallgatta meg a felesége tanácsát. Fűnek fának megmutatta a tyúkot, amíg a bíró fülébe is eljutott a híre. Nosza egyik szolgáját elszalajtotta Mehrákhoz, és azt üzente. Hallottam, hogy van egy ritka, szép tyúkod, hadd nézzem meg én is, aztán tüstént visszaküldöm. Mit volt mit tenni? Mehrák elküldte a tyúkot a bírónak. Az aztán egy közönséges tyúkot küldött vissza az aranytojó tyúk helyett. Mehrák rögtön látta, hogy ez nem az ő tyúkja, ment egyenesen a bíróhoz, hogy visszakérje a magáét. Az azonban jól megbotozta, és üres kézzel elzavarta. A következő évben ismét nagy ínségben voltak. Az asszony újra azt tanácsolta, eredj el Mehrák a varjúhoz. Mehrák úgy tett, mint az előző évben, felkereste a varjút, és mindent elmondott neki. A varjú ekkor egy bográcsot és egy fakanalat adott, és azt mondta, ha megéhezel, csapja fakanállal a bográcshoz, és mondd ki hangosan annak az ételnek a nevét, amit szeretnél. A bogrács nyomban előteremti. Vitte Mehrák nagy örömmel a bográcsot, ettől fogva a bogrács éjjel-nappal teljesítette minden kívánságukat. Egyszer azt mondja Mehrák a feleségének, a bíró rútul elbánt velem, álljunk bosszút rajta. Hívjuk meg vendégségbe, s adjunk elé 100 fogást. Hadd lássa, hogyha el is vette tőlünk a tyúkot, mégsem jutottunk Koldusbotra. A felesége intette, talán elment az eszed, meglásd, kicsikarja tőled a bográcsot is. Ha, ezúttal résen leszek én is, bizonykodott Mehrák. Ezzel meghívta a bírót és egész házanépét. Mikor dél lett, hozzá láttak az ebédhez. Látja ám a bíró, hogy az asztal csak úgy roskadozik a számtalan fogástól, sokféle piláftól. Még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Megparancsolta a szolgájának, eredj, nézz körül, itt valami titoknak kell lenni. A szolga térült fordult, s jelentette a bírónak, van egy bográcsuk, ezt középre állítják, ráütnek egy fakanállal, és megneveznek egy ételt. A bogrács egy szempillantás alatt tele is van. A bíró nem szólt egy szót sem, csak evett, ivott. Másnap aztán üzent Mehráknak. A bográcsotokat adjátok kölcsön 2 napra. Mehrák először vonakodott, de aztán elvették tőle erővel. 2 nap múlva meg egy másik bográcsot kapott vissza. Mikor Mehrák meglátta, hogy a bográcsot kicserélték, ment nyomban a sajátjáért. A bíró megint csak megbotozta, és üres kézzel elzavarta. Beköszöntött a 3. esztendő. Mehrák ismét éppen, hogy tengődött. Felkerekedett hát, a tolat feldobta a levegőbe, és harmadszor is megkereste a varjút. Mindent apróra elmesélt, és a varjúnak most is megesett rajta a szíve. Ezúttal valami olyasmit kapsz, amivel a tyúkot és a bográcsot is visszaszerezheted. Ezzel egy tököt adott át neki, és folytatta. Ha valaki igaztalanul bánik veled, csapj rá egyik kezeddel a tökre, és kiálts. 100 furkós botot marokra aprítsátok darabokra. Erre 100 fekete rabszolga ugrik ki a tökből. Mindegyikük felér 100 közönséges emberrel. Ezek aztán alaposan ellátják ellenséged baját. Végül megparancsolod, furkószolga abba hagyni, tökbe újra belebújni. Fogta Mehrák a tököt, és hazafelé tartott. De most egyenesen a bíróháza felé vette útját. Na, mi újság? Kérdezte a bíró.
Semmi, felelte Mehrák, csak jövök a tyúkomért és a bográcsomért.
A bíró parancsot adott. Botozzátok meg, és dobjátok ki! Szavait még be sem fejezte, Mehrák rácsapott a tökre, és elkiáltotta magát. 100 furkós botot marokra, aprítsátok darabokra! A tökből egy szempillantás alatt 100 fekete rabszolga özönlött ki, azonnyomban a bíróra és szolgáira vetették magukat. Mikor a bíró látta, hogy bízennek felesett réfa, óbégatni kezdett. Visszaadom a tyúkodat és a bográcsodat! Hát akkor szedd a lábad szaporán, mondta Mehrák, és parancsot adott. Furkószolga abba hagyni, tökbe újra belebújni. A rabszolgák tüstént engedelmeskedtek. Mehrák meg elvette a tyúkot és a bográcsot. Közben oda gyűltek az emberek, és megválasztották őt bírónak. Mehrák ezután a tyúkkal, a bográccsal, a tökkel, a bírói kalappal és a bottal hazaballagott. Feleségének elmesélte a történteket tövérül hegyire. Az asszony úgy megörült, hogy nyomban táncra perdült. Ahogy az ő kívánságuk teljesült, úgy teljesüljön másnak is.
Elhangzott a Makacsember és a Makacsvarjú című perzsa népmese. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. szeptember 16-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.